Filagória.
A védett közösségi tér.
És a védett közösségi térben szép jó estét, jó napot kíván önöknek a házigazda Ruzsa Viktor. És még mielőtt elkezdenénk a mai beszélgetést, ami most élő, egy bűnbocsánattal tartozom a kedves hallgatóknak, illetve bocsánatkéréssel. A múltkori alkalommal egy helyszíni beszámolót hallhattak a kedves hallgatók a humanista mozgalom világ körüli béke menetéről, amelynek delegációja 2009. november 4-én érkezett Magyarországra, Budapestre. Ez a műsor, ez felvételről szólt, többünk, így az én mulasztásom is közrejátszott abban, hogy nem tudott időben elkezdődni ez a műsor, így Mezei Péter barátommal, kollégámmal, aki hál' Istennek ugye itt dolgozik a Fonó Budai Zeneházban, tehát nem volt nehéz őt megtalálni, helyet cserélt a két műsor, viszont az ismétlésben múlt héten szerdán 14 órakor már rendben hallhatták a teljes egész műsort, mert hogy a műsornak az utolsó 10 perce az már nem került adásba, amikor már a Sándor palotánál fáklyát gyújtottunk, és beszédet mondtak ott a humanista mozgalom, illetve a világ békemenet delegáció képviselői. Úgyhogy a múlt alkalommal hallhatták a hallgatók szerdán 14 és 15 óra között, de ha valaki még nem vagy, szeretné még egyszer meghallgatni, akkor a www.http://filagoria.at.hu honlapon meghallgathatja. www nem kell, mert ez egy aloldal, egy ATW nevű internetes helyen, és ezen fönt van a múltkori Filagória adás is, illetve az összes többi augusztus óta régebbi műsor, amelyet vissza lehet hallgatni, meg lehet hallgatni bármikor, nem csak két hétre visszamenőleg, ahogy egyébként a civil rádió archívumában is. Úgyhogy elnézést kérünk a technikai kellemetlenséget, most viszont nem hagyjuk, hogy a technika ördöge úr legyen, uralkodjon rajtunk, mert most élő a műsor, és azért is megmutatjuk, hogy mi vagyunk erősebbek a technika ördögénél, és az FTP adás lebonyolító szervereknél. Úgyhogy most, ha valakinek kedve támad, vagy észrevételi javaslata van, és szeretne hozzászólni a műsorhoz, akkor a 061-489-0999-es telefonszámon, tehát 061-489-0999-es számon hozzászólhat a műsorhoz, és Romsics Balázs technikus barátunk, kollégánk most adásba kapcsolja. Folytatjuk a két adással, tehát a 4 héttel ezelőtti sorozatunkat, ugye akkor Benkő Dániel geográfussal, klímakutatóval beszélgettünk. Most viszont egy újabb nyertest mutatok be, Gasperné Sedlák Gabriellát, aki diplomás nővér, az Egyesített Szent László és Szent István Kórház gyermekintenzív osztályán kezdett el dolgozni és foglalkozni transzplantált gyermekekkel, és most pedig a Szent László Ősejt Alapítványnál dolgozik az elkövetkezendő esztendőben, ezért lett ő a Vodafone Alapítvány többetért programjának nyertese, mert hogy valami új arculatot szeretne belevinni, beletenni ebbe az alapítványba, de hogy mit is, hát ezt majd elmondja ő maga. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
Hosszú a műsoridő, hál' Istennek, még egy jó 50 perc áll a rendelkezésre arra, hogy beszélgessünk. Persze azért majd egy kicsit szusszanunk is, és zenélni is fogunk itt az élő műsorban. Tehát kezdjük akkor mindjárt a legelején. Ugye az ember arra gondol mindig, hogy amikor valamilyen új tevékenységet végez valaki, vagy valamilyen karitatív tevékenységet másokon próbál segíteni, akkor ahhoz valamilyen motiváció kell, és ez a motiváció, ez mindig gyerekkorra nyúlik vissza. Gyermekkorában ön mivel foglalkozott? Kicsit beszélgessünk erről, hogy ismerjék meg önt jobban a hallgatók, mert én azt mondtam, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy az orvosokról, nővérekről az a benyomás, hogy megjelennek fehér köppenyben, általában stetoszkóppal a nyakukba, a fülükbe, és akkor vizsgálják a beteget. Ez elég rémisztő, hát hogy ne legyen ennyire rémisztő ez a helyzet, hogy ne féljenek azok az emberek, akiknek a gyermekei önökhöz kerülnek, hát ismerjék meg önt jobban magát, mint embert. Mivel kezdett el foglalkozni gyermekkorában, és miért gondolta úgy, aztán később, hogy ön transzplantált betegekkel szeretne foglalkozni.
Hát azért ez nagyon hosszú időintervallumot fog át ez az időszak a gyerekkoromtól a jelen pillanatig. Ami nagyon fontos az én életemben, azt gondolom, hogy én egy nagyon szerető és nagyon összetartó családból származom. Négyen vagyunk testvérek, és azt gondolom, hogy annyi szeretetet kaptunk a szüleinktől, meg egymástól, és hát egymástól még most is szüleink már sajnos nem éltnek, hogy én ebből tudok másnak juttatni. Na most a gyerekeket...
Ezt minden nyilvánult meg, bocsássa meg ez a szeretet, mert hát ugye a szeretet sok minden megnyilvánulhat, anyagi és természetbeni dolgokban is. Miből volt a több az ön családjában?
Hát az anyagi az rendkívül kevés volt, mert vidéken éltünk egy kis faluba, és nagyon szerény körülmények.
Lehet tudni, hogy hol éltek?
Igen, Zalahalálpont, az Tapolca mellett egy kis falu, és az édesapám kétkezi munkás volt, az édesanyám pedig háztartásbeli, amit azért azt tudjuk, hogy sokszor sokkal több munkával jár, mint hogyha valakinek van munkahelye, főleg akkor, hogyha van négy gyerek a háznál.
Hát igen, azért ott nem lehetett könnyű négy gyermeket eltartani, vagy fölvállalni. Ön hányadik gyermek volt, ezt meg szabad kérdezni?
Én a harmadik, igen.
Hát akkor azért, mert ugye a szülőknek volt tapasztalat. Nem volt az rossz, amikor jött a kis testvér? Mert ugye azt szokták mondani, hogy a gyermek, ugye, ha jön a kis testvér, akkor ugye mindig féltékenyé válik, mert ugye mindig a legkisebbel foglalkoznak a szülők, és a gyermekben ez úgy tudatosul. Önben nem tudatosult ez?
Nem annyira. Az az igazság, hogy nálunk ez a féltékenység, ez valahogy soha nem volt. Én nem mondom azt, hogy mi soha nem ugrottunk egymásnak, meg nem volt gyerek ricsaj, meg veszekedés egymás
között. Hát az hol nincsen, melyik családban?
De a féltékenység, hogy kit szeretnek jobban, meg kit kevésbé, az nem volt jellemző. A másik dolog, nálunk nagyon sok felnőtt is volt a családban, mert a nagypapám, meg az édesanyámnak a testvére is velünk élt. Nem volt külön családjuk, úgyhogy nekünk azért a felnőttek odafigyeléséből nagyon sok jutott, és a nagypapa, ő iszonyatosan sokat vett ki a gyereknevelésből.
Ez mit jelent konkrétan? Ez miben nyilvánult
ez
meg?
Ez nagyon sokat. Akkor, amikor az anyukám elment a kertbe zöldséget egyelni, akkor a nagypapa vigyázott ránk otthon. Mi nekünk nem volt még ovi, meg hasonló. Mi otthon voltunk addig, amíg nem kezdtük az iskolát, tehát addig a felügyeletet másnak kellett megoldani. És mindenki más dolgozott, nagypapa már idős volt.
Értem. Nem vált ez az önök kárára, hogy nem kerültek óvodába? Mert ugye azt mondják, hogy az iskoláskor előtt az óvoda nem véletlenül van, mert hogy ugye a gyermekeknek a közösségi fejlődés, ez nagyon fontos, a közösségbe való beilleszkedés.
Biztosan. Én nekem nem hiányzott, meg azt gondolom, hogy egyikünknek se.
Hát mondjuk azért három másik testvér mellett, vagy ugye kettő Igen. nagyobb és egy kisebb mellett, mennyi idő múlva született meg a kisebbik?
4 év a korkülönbség.
Na hát akkor azért ő már óvodás volt, vagy majdnem kisiskolás, amikor ön elkezdte úgymond pesztrálgatni, ugye, a kisebbiket, mert ugye az is jellemző a gyerekekre, hogyha jól vannak nevelve, akkor a gyerek, a nagyobbik, ugye segít a mamának, ugye, adott esetben pelenkázni, etetni, pesztrálgatni, ugye, így volt ez az
hát
ön esetében is.
Hát azt annyira nem kellett, nem? Mondom, ezt a felnőttek megoldották, mi nekünk megvolt mindenkinek a maga feladata, hogy ki az, aki mosogat, ki az, aki porszívózik, ki az, aki váltottuk egymást.
És akkor melyiket csinálta szívesebben?
Hát a felmosás.
Felmosás, és miért mondta felmosást?
Nem tudom, valahogy az volt a legegyszerűbb.
Igen, az volt a legegyszerűbb. Fogta a spaklit, ugye, vagy a rongyot, vagy ugye, ami volt partvis, ugye, ami még annak idején volt, és akkor azzal fölmosta. Mekkora házba laktak? Nem volt nagyon nehéz?
Nem volt vészes, nem volt nagy a ház se, ahol laktunk, volt két szoba és egy nagy konyha, ahol tulajdonképpen az egész élet zajlott, tulajdonképpen.
De nem volt egy nappali, hogy így?
Hát igen.
Leültek oda, és akkor ott esténként esetleg tűz mellett, vagy kandalló mellett, ezt így kell elképzelni, ilyen meghitt családi.
Hát a kandalló az túlzás, de de igen, volt kályha a konyhába is, úgyhogy, de tényleg hát az étkezések ott folytak, a közös étkezések, meg minden.
És akkor ilyen meghitt családi összejövetelek mindig ott zajlottak a nagy konyhában, ugye,
igen,
úgymond.
Igen, így van.
Hát igen, régen mennyivel más volt ugye vidéken, mint ahogy ma mondjuk a városban, ahol az emberek elrohannak egymás mellett. Na és aztán ugye bekerült az általános iskolába, meg voltak már minden négyen. Hogyan történt tovább?
Hát az általános iskolában nem volt semmi különös, jó tanuló voltam.
Na ez lett volna a kérdésem, hogy jó tanuló volt?
Jó tanuló voltam, végig jó tanuló voltam. Voltak megzakkanások itt, ott, amott, de
részesen. Ez mit jelent ez a megzakkanás?
Hát akkor egy év volt, amikor meghalt a nagypapám, akkor...
Hát igen, megviselette, hogyha egyszer a nagypapa vigyázott önökre, így
igen.
Van.
De egyébként nem volt teljesen átlagos, azt gondolom, hogy átlagos képességekkel.
Meg szabad kérdezni, hogy mivel nyilvánult meg ez a, hát most nem akarok nagyon csúnyán fogalmazni, hogy ön mondta, hogy megzakkanás, hogy meghalt a nagypapa, miben nyilvánult meg ez, nagyon magába fordult, mi történt?
Rettentően szenvedtem a hiányától. Hát én ezt nem tudom másképp elmondani most se. Ezek azok az érzések, amiket az ember érez, és nem könnyű róluk beszélni.
Nem is szeretném akkor ezt firtatni, nyilvánvaló, de hát aztán azért önnek volt nyilván lelki támasz a segítsége.
Persze.
Abban, hogy ön ezt ki tudta ugye heverni, úgymond ezt a hiányt. Ki volt az ön lelki támasza?
Hát amint mondtam, mi nagyon szerető családban nőttünk föl, úgyhogy addig, amíg éltek a szüleim, addig ők, aztán azóta, mióta ők se élnek, azóta meg mi testvérek vagyunk egymásnak, nagyon-nagyon szoros támaszai.
Tehát mai napig mind a négyen, jobban, rosszban, tűzön, vizen, ugye?
Abszolút.
Tehát ilyen igazi testvéri szeretet.
Igen, igen, igen.
Na és aztán elvégezte az általános iskolát jó tanulmányi eredménnyel, jött 8. osztály, ugye a pályaválasztás, mi motiválta önt, hogy éppen valamilyen pályát választott, de hogyan alakult a további sorsa, milyen pályára lépett 8.
Akkor még igazán nem motivált semmi, nem tudtam, hogy mit akarok, gimnáziumba kezdtem el tanulni, és aztán utána végeztem el a csecsemő és gyermekápolónő képzőt, amikor úgy gondoltam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
És mi az, amikor ön úgy gondolta, és miért gondolta úgy?
Hát
valaminek kellett történnie, mert ugye az ember, ugye József Attila is azt írta, hogy tűzoltó leszel, vagy katona vadakat terelő juhász, de hát ugye az embernek valamikor eljön egy olyan pont az életében, amikor végig gondolja, hogy most én tűzoltó leszek, katona vadakat terelő juhász, vagy mi leszek. Tehát,
az az igazság, hogy én akkor azt tudtam, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni.
És miért gondoltad, miért
azért
ezt érezte?
Mert volt több lehetőség, volt egy óvónőképző Szombathelyen, ahova elmentem felvételizni, és az iskolai igazgatóm, akkori általános iskolai igazgatóval volt nagyon jó a kapcsolatunk, és ő mondta, hogy van Budapesten két éves egész napos csecsemő és gyermekápolónő képző, és ez egy nagyon jó képzés, és hogy ha én gyerekekkel akarok foglalkozni, akkor ez is nekem való. Úgyhogy elmentem oda is felvételizni, uh-huh. Oda is fölvettek, és én ezt választottam.
Mindjárt elsőre fölvették?
Igen, igen.
Ez szép. És mi volt a felvételi? Mert hát ugye nyilván a biológia...
Igen, a felvételi biológia volt, és volt egy kis anatómiai alapismeretek is.
És ezt hol sajátította el? Mert hát általános iskolában nem nagyon tanítanak anatómiát, a biológiában a 7. osztályban az emberi testen kívül más nem nagyon van, 3-4 órában.
Ön erőből, másrészt az iskola igazgató, aki a szomszédunk volt, és szoktam vigyázni a kislányára, ő biológia szakos tanár volt, és ő segített nekem a felkészülésre.
Na de hát ahhoz azért valami motiváció kell, mert nyilván egy biológia szakos tanár sem fog minden gyerekhez oda menni az utcán, hogy te figyelj, hát
nem
akarsz anatómiával foglalkozni. Tehát hogyan derült az ki önről, hogy ön anatómiával szeretne foglalkozni, hogy figyelt fel önre, vagy miért figyelt fel önre, az igazgató.
Hát az, hogy én anatómiával szeretnék foglalkozni, az nem derült ki rólam. Az derült ki rólam, hogy gyerekekkel, ahhoz, hogy gyerekekkel tudjak foglalkozni, ahhoz meg kellett az anatómiai.
Tehát az, hogy vigyázott a gyerekekre, a kicsikre, a kisebbekre.
Igen.
Ezt látta az igazgató, akkor ez a lényeg.
Egészen konkrétan az ő kislányára szoktam vigyázni néha.
Mai napig is egyébként?
Nem.
Van már nem.
Mai napig, hát 30 éves az a kislány, aki...
Az a kislány, 30 éves, remélem, hogy hallgat bennünket, tehát akkor abban az időben vigyázott rá.
Igen.
És aztán az igazgató ugye fölfigyelt önre, azt mondta, hogy akkor legyen gyermekápoló.
Igen,
és
hogy ez
segített önnek,
való.
Gondolom, hogy akkor mindenben, hogy elsajátítsa az anatómia alapismereteket, ugye?
Igen,
mert
igen, igen.
Mennyire kellett belemérni az anatómiában?
Abszolút alapszinten csak.
Tehát elég volt az, hogy mondjuk az emberi test felépítését megtanulni, hogy mondjuk hány csontja van mondjuk egy embernek, vagy...
Még ez
sem. Ez sem kellett? Miket kellett ott tudni?
Hát főleg a szív, a keringés, a kiválasztó rendszer, ezek voltak azok, amik szerepeltek a felvételibe.
És aztán önt akkor rögtön elsőre fölvették, és ezután, hát ugye itt már izgalmasabbá kezd válni a történet, mennyi idő volt ez a képzés?
Ez 2 éves egésznapos volt, ez arról szólt, hogy reggel 8-tól délután 5-ig voltunk iskolába, és minden nap. És ez tartott 1,5 évig, és utána volt egy 1,5 éves nagy gyakorlat, ami viszont már csak kórházi osztályon abszolút betegellátásról szólt.
Tehát amikor már úgymond élesben kellett gyakorolni, ott nem izgult nagyon, mert hát azért más egy ismerősnek a kisgyerekére vigyázni, meg más ott idegen embereket ellátni, akiket nem ismer, mert
nem
egy beteg ellátáshoz is
nem
kell az
embert
magát.
Gyerekek, és azért a igen. Beteg gyerekre a felügyelet, meg az, hogy ő tápolni, az egy nagyon nagy felelősség, de a felelősségtől én soha nem féltem, mai nap se félek a felelősségtől.
Máskor nem is lehetett volna ápoló, csak hogy nem izgult az első pillanatban, vagy hát olyan embereket fogok mostantól kezdve ápolni, vagy vigyázni rájuk, akiket nem ismerek, mert ugye más volt az igazgató lánya, akit ismert, meg más is, ugye
nem
nyilván...
Nem volt beteg, hanem egy kis rossz csont volt, itt viszont beteg gyerekek
így volt. Így van, és olyanok, akiket nem ismer, és ugye én arra szeretnék kiukadni, hogy ugye a betegeket ismerni kell, tehát azért lelkileg meg kell ismerni azt az embert, akire ön odafigyel, vagy akit ön ápol, nem?
Én azt gondolom...
És ott nem nagyon volt idő ismerkedni, ha egyszer bedobták önt a mélyvízbe, akkor hogyan?
Azért az nem úgy működik, hogy egy tanuló nővért, mert akkor azért én még az voltam, hogy úgy akkor, igen, voltak tankórtermek, ahova bementünk, és akkor itt ez a 4-5 gyerek az enyém. De azért a végzett nővér ott volt, és ő ellenőrizte a munkánkat. Szóval azért az nem úgy volt, hogy most vagy itt először, de akkor csináljál mindent a saját kutfejedből, igenis kaptunk segítséget.
Tehát ez konkrétan úgy nyilvánult meg, hogy mondjuk amikor be kellett adni mondjuk egy infúziót, vagy valamilyen vért, vagy mondjuk vért kellett venni, vagy valami, mert nyilván ugye ilyen is volt, akkor azért ott állt a gyakorlott nővér, és megmutatta, hogy fogja a tűt, hogy adja be, hogy az lehetőleg minél kevesebb kockázattal, fájdalommal járjon
így
a páciensnek, ugye?
Így van.
És önnek mennyire volt szüksége segítségre? Mindjárt rögtön elsajátította ezeket a fogásokat, úgymond, vagy
de
pedig úgy azért,
is, hát azért az elég,
mennyi idő volt?
Elég hosszú idő, amíg az ember egy-egy munkaterületen azt tudja mondani, hogy most már azért úgy nem nagyon van olyan terület azon az osztályon, ahol dolgozik, ami megijeszthetné.
Önnel mennyi időt vett igénybe?
Hát akkor, amikor gyakorlaton voltam, akkor nem volt túl hosszú az idő, mert mondom, ott volt mögöttem a biztonságot nyújtó végzett nővér, és akkor azért az ember tudja csinálni. Az a 1,5 év, amíg mi a gyakorlaton voltunk, és végigjártunk a Helyimpálba, mert a Helyimpálba kórházba, a gyerekkórházba volt a nagy gyakorlat, addigra azt gondolom, hogy úgy éreztem, hogy na most már azért el lehet kezdeni a pályát ennyi tudással.
És akkor ön rögtön ott is maradt a Helyimpálban?
Nem, én a Helyimpálban nem dolgoztam, én az egyes női klinika koraszülött intenzív osztályán helyezkedtem el rögtön a...
Na, ez egy újabb érdekes dolog, hogy ha mondjuk gyerekekkel kezdett el foglalkozni, betegekkel, akkor ott a Heimpálba, ott ugye nem az a specialitás, vagy nem arra specializálódnak, nem koraszülöttekre specializálódnak. Hogyan került át akkor onnan egy teljesen más területre, mert egy gyerek, de azért mégse.
Hát a Heimpál az egy gyakorló terület volt, de azért akkor, amikor én végeztem, akkor voltak a különböző intézmények, akik megkeresték a végzős nővéreket, és szerződést ajánlottak, hogyha oda megyünk a végzés után dolgozni. Az egyes női klinika is egy ilyen volt, úgyhogy én szerződést kötöttem az egyes női klinikával, nem tudom már hány hónappal a végzésem előtt.
De miért pont az egyes női klinikával, vagy gyermekklinikával, annyi kórház van, ahol foglalkoznak jelen, meg régebben még több volt. Hogy került oda? Mi volt az, ami miatt?
Ők jöttek keresni minket.
Tehát ez úgy nézett ki, hogy ők kerestek embert.
Így van.
Magyarul olyan, mintha mondjuk egy álláshirdetésen embert
kerestek. Igen, és aztán elmentem és akkor megnézni egy-két helyet, ahonnan voltak a szerződés, volt szerződéskötési lehetőség, és az egyes női klinika mellett döntöttem, de azért azt tudni kell, hogy én nem a koraszülött intenzív osztályra jelentkeztem, hanem az újszülött osztályra, mert úgy gondoltam, hogy egy kicsit kevésbé felelősségteljes munkával kezdeném.
És mit tetszett meg ebben?
Csak aztán oda kerültem, és nagyon nagy volt a nővérhiány a koraszülött intenzív osztályon, és megkérdezték, hogy nem akarom-e.
És az újszülött osztályban mi az, ami megtetszett?
Hát imádom a babákat. Az újszülött osztály, az egészséges újszülöttekkel, az babázás jószerével.
Tehát azt jelenti, hogy mondjuk emberi életek ott ugye eljönnek létre, úgymond ön előtt, vagy az ön szem előtt, mert ugye akkor gondolom, hogy ön végig asszisztált egy-két szülést is, nem?
Igen, voltam egy-két szülésen is.
És hát azért annál csodálatosabb érzés, ugye, amikor az ember azt látja, hogy ott jön létre egy gyermek, úgymond, tehát ott jön a világra, az gondolom, hogy azért az egy nőnek, egy meg hát minden érző embernek egy felemelő érzés, ugye?
Klassz dolog, megható, az biztos.
Ön hadd kérdezzem meg, mert mindig is érdekelt, ugye, hogy milyen módon élik meg mondjuk fiatal lányok, akik még nem estek át ezen, vagy aki már átesett. Ön már akkor édesanyja volt?
Nem voltam.
Akkor még nem volt édesanyja. Nem.
És akkor, amikor az ugye, első szülést az első láttam, szülés, akkor azt gondoltam, hogy nem is leszek soha.
Annyira megviselte
hát önt? Hát annyira ijesztő volt, félelmetes volt.
Miért volt ijesztő
de a szülés? De hát azért, mert azért az úgy első alkalommal nem egy csupa szépség, amit az ember ott lát. A produktum maga az, hogy világra jön egy gyerek, az klassz, meg csodálatos, de hát azért ott vér folyik, meg killódnak az anyukák, meg a vajudásnál, meg nem tudom én.
Bocsásson
meg,
hogy közbekérdezek, lehet azt killódásnak nevezni? Hát azt mondják, hogy persze, fájna, de minden gyerek világra jötte, az kárpótolja a killódást.
Hát hogyne, de azért az killódás. Ezt aztán én is tudom, mert végig csináltam.
Már aztán utána később persze édesanyja is lett, tehát ön is átélte ezt. Igen. Nyilván. És aztán
de megéri egyértelműen, persze, hogy megéri, nem arról van szó, csak tényleg, hát azért az ott fáj, kész, nincs mese.
De azért ön mégis elég erős volt ahhoz, hogy ugye ön aztán ott maradt, mert úgy gondolt, hogy azért mégiscsak az utóbbi, tehát az, hogy mindenért kárpótal egy gyermek világra jötte, és azért inkább ott maradt, mert jó volt látni nyilván a boldog édesanyákat, akik ugye először vehették a mellükre, ugye mert azzal szokták kezdeni, hogy először a mellükre teszik a gyermeket, amikor először fognak szopni, vagy még nem is szopnak, csak ugye odaadják. Ugye azt nyilván is megtapasztalt, hogy milyen felemelő hát érzés egy édesanyának, amikor először a mellére teszik
az az igazság,
az
hogy végül is én nem dolgoztam újszülött osztályon, mert ahogy betettem a lábam az egyes női klinikára, megkértek, hogy menjek a koraszülött intenzív osztályra, mert ott nagyon nagy a nővérhiány, és hát ott sajnos az nem arról szól, hogy a kicsi babák a anyuk mellére kerülnek, hanem arról, hogy az inkubátorban vannak, és küzdünk az életükért.
Igen, hát ez egy másik történet. Én azt gondolom, hogy eddig is nagyon sok mindent hallgattunk, illetve jártunk körül önnel, úgyhogy kedves hallgatókat búzdítom arra így nagyjából fél időtájban, hogy a 06148909999-es telefonszámon nyugodtan telefonáljanak be, szóljanak hozzá a műsorainkhoz, nem csak hölgyek jelentkezését várjuk természetesen az adásba. a Filagória című műsorunkat hallják. Ruzsa Viktor köszönti önöket, illetve Sedlák Gabriella a mai vendégem. Romsics Balázs kezeli a technikát, és ha bárki betelefonál és szeretne adásba kérdezni, hozzászólni, akkor Balázs természetesen bekapcsolja. Addig egy nagyon rövidet zenélünk, és aztán a zene után folytatjuk azzal, ami miatt meghívtuk kedves Gabriellát mára a Vodafone Alapítvány Többet Érsz programjának jóvoltából. Azzal az alapítvánnyal fogunk foglalkozni, illetve magával azzal a munkafolyamattal, munkakörrel, amelyben, vagy ahol Gabriella tevékenykedik. Maradjanak továbbra is velünk!
Thank you.
10 másodperc.
Ja.
És a védett közösségi térben Ruzsa Viktor köszönti Önöket, kedves hallgatóink. Vártuk a telefonokat, és várjuk természetesen most is, tehát hogyha bárkinek észrevételi javaslata van, attól függetlenül, hogy mi itt beszélgetünk, nyugodtan szóljon hozzá az adáshoz, a műsorhoz, a beszélgetéshez. Szép jó estét, jó napot kívánunk Önöknek, Önök a Civil Rádiót hallják a hét minden napján, a 98 MHz-es frekvencián, de hallhatók vagyunk a www.civilradio.hu honlapon, és a UPC kábelhálózatán a 106,3 MHz-en, és van a Fillagória című műsornak is egy külön honlapja, a http://fillagoria.atw.hu nevű elérhetőségen, ahol régebbi adásokat is, illetve majd műsor elhangzása után ezt az adást is meghallgathatják, és természetesen ugye páratlan szerdákon 14 és 15 óra között mindig az előző páros szerdai beszélgetéseket, műsorokat megismételjük. Romsics Balázs keveri az adást, neki köszönhetjük azt, hogy ma is, mint ahogy egyébként is mindig remekül szólunk bele az éterbe, és próbáljuk közzétenni ezeket a fontos dolgokat. Most például, ami nagyon fontos dolog, ugye a Vodafone Alapítvány Többet érsz programjának nyerteseivel beszélgetünk, olyan embereket hívok meg időnként ebbe a műsorba, akik valamilyen civil társadalmi szervezetnél próbálnak meg valamilyen karitatív, jótékony tevékenységet folytatni, és valamilyen új arculatot belevinni az általuk kiválasztott egyesületbe, alapítványba, közhasznú társaságba. Hát így történt ez Glasserné Sedlák Gabriellával is, akit ismételten szeretettel köszöntök, aki diplomás nővér, ápoló, az Egyesített Szent László és Szent István Kórház gyermekintenzív osztályán dolgozott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Több éves, évtizedes munkatapasztalattal rendelkezik a koraszülött gyermekekkel kapcsolatban, illetve a transzplantált gyermekekkel kapcsolatban. És amiért meghívtuk őt ide, ami miatt ő nyertese lett a Vodafone Alapítvány Többet érsz programjának 2009. évi program sorozatának, az az, hogy a Szent László Őssejt Alapítványhoz került, és hogy mi is ez az új arculat, kedves Gabriella, amit ön be tud vinni ebbe az alapítványba, mitől lesz ön szerint ez az alapítvány más, mint ami eddig volt? Mi az, amit ön meg tudott valósítani ebben az alapítványban az elkövetkezendő egy esztendőben, vagy már nem is egészen egy, mert ha jól tudom, akkor ugye szeptember óta dolgozik ott.
Augusztus,
akkor meg pláne, hogy 9 hónap van hátra, de mi ez a tevékenység, amit végezett, vagy végezni fog még 9 hónapig?
Hát a Szent László Őssejt Alapítvány az egy működő osztálynak az alapítványa. Ez azt jelenti, hogy a Szent László Kórház gyermek csontvelő transzplantációs osztályának az alapítványa, ami tulajdonképpen arról szólt eddig leginkább, hogy az osztálynak a műszerezettségét, a műszerparkját, a betegeknek a kórházon belüli életkörülményeit javítsa. Ami rendkívül fontos, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jól megy az osztályon. Viszont a 15 év alatt, amíg a gyermekintenzív osztályon dolgoztam, nagyon sok csontvelő transzplantált kisgyereket ápoltam, és amit én hiányoltam mindig, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból hiánypótló az a tevékenység, amit én most folytatok, hogy ezek a betegek idézőjelbe, de úgy el vannak anyátlanodva. Akkor, amikor szembesül a család azzal a ténnyel, hogy egy halálos, illetve nagyon nehezen gyógyítható betegsége van a gyereknek, már ez egy olyan hír, amit nagyon nehéz feldolgozni. Innentől kezdve megkezdődik a családnak a kálváriája, és én tényleg nem csak a gyereknek, hanem a családnak a kálváriájáról beszélek, ugyanis a családból a szülők az egyik biztos, hogy kiesik a munkából, szociálisan, anyagilag, érzelmileg, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül a család, és megkezdődik egy bizonyos fajta elszigetelődés, ami tulajdonképpen abból adódik, hogy a körülötte élő emberek, a mikrokörnyezet, ahonnan ők jöttek, a gyerek és a család, nem tudják, hogyan viszonyuljanak az új helyzethez.
És mivel tudnak ebben önök segíteni? Mert ugye hát valóban egy új helyzet, halálos betegé válik a gyermekem. Hát megmondom őszintén, én még nem vagyok édesapa, nyilván remélhetőleg nem soká az leszek. Bizony-bizony, ha én édesapa lennék, hát most ugye valameddig egészséges a gyermekem, tételezzük fel, és akkor egyszer csak kimutatnak nála valamilyen komplikációt, problémát. Hát nem tudom, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen dologgal, hogy egyszer csak azzal szembesülök, hogy a gyermekem, hát lehet, hogy elmegy. És azért egyrészt, hát ugye eleve az a legborzalmasabb dolog egy szülőnek, hogy ő maga temeti el a gyermekét, mert ugye a világrendje az, hogy a gyerek búcsúzik el a szülőktől, és a szülő megy el előbb kronológiai sorrendben, ugye, vagy hát a természetnél fogva. Fordítva azért ez elég lehetetlen helyzet. Mit tudnak önök nyújtani, milyen lelki támaszt?
Az egyértelmű, hogy tényleg, amikor valaki szembesül azzal, hogy nagyon nagy a baj, ami nagyon fontos és elsődleges az az, hogy a reményt nem feladni, és azt a fajta támogatást, ami akár emocionális, akár szociális támogatás, amire lehetőség van, azt megpróbálni megadni ezeknek a családoknak. Na most az elszigetelődésnek, amint mondtam, az az oka, hogy a környezet eltávolodik ettől a családtól, mert ugye kiderül a betegség, a családnak az egyik fele beköltözik a kórházba, általában az anyuka megy be a gyerekkel, a férj az dolgozik, és akkor, amikor éppen nem, akkor ő is lohol be a kórházba, vagy hogyha van több gyerek otthon, akkor őket látja el. Na most a környezet nem mer, nem akar kérdezni, úgy érzi, hogy esetleg tapintatlan azzal, hogyha ha túl sokat kérdez, és az is hozzátartozik, hogy ezek a családok ilyenkor eléggé hárítanak, mert egyszerűen nem tudnak mit kezdeni magával az információval, meg ezzel az egész helyzettel.
Tehát nem azért, mert szégyellik, hanem mert nem tudnak mit kezdeni.
Nem tudnak vele mit kezdeni. Az egyik anyuka nyilatkozott úgy, hogy akkor, amikor megtudta, hogy ilyen beteg a kislánya, akkor az olyan érzés volt, mintha lenyomták volna a víz alá. És a víz alatt, vagy egy légüres térben, ezt ugye azért el lehet képzelni, rettenetesen nehéz megkapaszkodni, és valami fogódzót találni. Na most én szeretném azt gondolni, hogy én tudok egy ilyen kapaszkodó lenni ezeknek a családoknak, és amit teszek annak érdekében, hogy ők ne szigetelődjenek el, és itt most azért én elsősorban a gyerekbetegekre beszélek, az, hogy akkor, amikor bekerülnek a kórházba, akkor én a mikrokörnyezettel, vagyis mondjuk a gyerek iskolájával fölveszem a kapcsolatot, és a gyerekeknek a saját szintjükön elmagyarázom azt, hogy mi baja van az osztálytársuknak. Mivel jár, mi az, hogy csontvelő transzplantáció, milyen óvintézkedésekre, milyen rendszabályok betartására van szükség ahhoz, hogy ez a beavatkozás sikeres lehessen, és ők mit tehetnek azért, hogy a kis pajtásuk, aki bent van egy 3x3 méteres boxba, ahol minden steril, ahova senki nem mehet be, az anyukán kívül, aki tetőtől talpig sterilbe be van öltözve, és nem fogadhat látogatókat, hogy hogyan tudják mégis tartani vele a kapcsolatot, és ne érezze azt, hogy ő ki van rekesztve abból a társadalomból, ahol ő eddig szocializálódott.
És hogyan tudják tartani vele a kapcsolatot? Mert egy gyerek ezt elég nehezen éli meg, már egy kívülálló gyerek. Tehát ugye most tételezzük fel, egy gyerek vagyok, mondjuk 10 éves, vagy 12, nekem van egy játszópajtásom, akivel én sülve-főve együtt vagyok, és akkor egyszer csak az van, hogy akkor most be van zárva egy ilyen burokba, úgymond. Nem tudom egyébként, hogy fizikailag ezt hogy képzeljük el, egy ilyen zárt szobát, vagy üveg
Egy üvegkalitka.
Üvegkalitka. Nem akartam én kimondani ezt a szót, mert ez csúnya kifejezés, de erre gondoltam
van.
Fizikailag, hogy egy üvegkalitka, tehát tényleg be van zárva egy üvegkalitkába, mint egy vitrínbe?
Így van, pontosan.
Igen, hát ez elég szörnyű. Ugye gyerekbe ez, egy felnőtt emberben is ez szörnyű képet, vagy érzést kelt. Noha tudjuk, hogy egy beteg embernek nem sajnálatra, hanem segítségre van szüksége, de hát óhatatlanul, de egy 10-12 éves forma gyerekbe ezt kelti. Mi az, amivel ők mégis kapcsolatban tudnak maradni a beteg gyerekkel, aki be van burkolva ebbe az üvegkalitkába?
Hát nagyon nagy dolog, de minden boxban van internet elérhetőség. Tehát az osztálytársak interneten keresztül tudják tartani a kapcsolatot az osztálytársokkal. Éppen most voltam kint egy iskolába, ahol buzdítottuk, kiment a kórházpedagógusokkal együtt voltunk kint, és buzdítottuk a gyerekeket, hogy írják meg, hogy milyen események történnek az iskolába, hogy vonják be, hogy ne maradjon ki belőle, hogy egy olyan dolog, hogy képzeld el a karácsonyi ünnepségen ez meg ez történt, vagy írtunk egy dolgozatot matekból, tök jó neked, hogy nem kell itt lenned, mert rohadt nehéz volt, vagy akármit, bármit, a lényeg az, hogy ne kerüljön ki a vérkeringésből ez a gyerek, ez az egyik, a másik, meg akkor, amikor mi már kimentünk az iskolába, addigra az osztálytársak mindegyik külön-külön levelet írt a kislánynak, amit mi elvittünk, leküldtünk a sterilizálóba, mert természetesen csak sterilen lehet bevinni a boxba, és akkor az bekerült hozzá, és kitapétázta vele a boxot.
Tehát most jól gondolom, a kedves hallgatók nem látják, de elmondanám azért nekik, hogy ugye mi egy olyan úgynevezett süket szobában beszélgetünk, ugye egy civil rádió stúdióban, ami körülbelül egy olyan 4x3, tehát egy olyan 12 négyzetméter, ezen belül van egy olyan asztal, egy ilyen 5-szögletű vagy 6-szögletű kis asztal, amin tele van ugye egy mikrofonokkal, vezérlő technikával, és egy olyan 2 méter távolsággal ülünk egymással szembe. Jól értem, hogy akkor körülbelül ilyen távolságra vannak elválasztva, de ehhez képest mégiscsak interneten tudnak kommunikálni, mert ugye ott van egy üvegfal, tehát mint ahogy mondjuk mi Tromsis Balázstól elválasztva ülünk 2 méter távolságra, egy üvegfalon keresztül, se kép, se hang, egy mikrofonon keresztül tudunk csak kommunikálni egymással, amit ugye itt egymás között utasítónak hívunk. Tehát körülbelül így kell elképzelni, hogy egy internet kapcsolat kell ahhoz, hogy 2 méteren belül vagy 2 méteres távolságban gyerekkel kommunikálni lehessen.
Nem. Az internetes
mert én nem voltam
ilyen
helyen, és hát ugye próbálom a gyerek szemszögéből fölnézni, vagy fölmérni, hogy a 10-12 éves gyerek hogy érheti ezt meg. Tehát én erre vagyok kíváncsi, ezért kérdezősködöm ennyire.
Az internetes kapcsolat az ahhoz kell, hogy a több kilométerrel odébb lévő osztálytársaival tudja a kapcsolatot tartani.
Ja, tehát nem oda mennek rögtön a box mellé, akkor látják is, és közben interneten is kommunikálnak, tehát nem úgy kell ezt elképzelni. Értem.
És azért, amit én fontosnak tartok megemlíteni, én azt gondolom, hogy a Szent László ősejtransplantációs osztály európai színvonalú a szupportív ellátás tekintetében is, mert az, hogy szakmailag az annak muszáj annak lenni, mert másképp ezt a fajta tevékenységet nem lehet folytatni, de az osztályon van pszichológus, vannak kórházpedagógusok, van gyógytornász, és ugye 3-4 hónapja most már vagyok én is, aki szociálisan próbálok segíteni a családokon, és ezek a szupportív tevékenységek azok, amik egy kicsit élettelibbé és hétköznapibbá teszik azokat a napokat, amikor bent töltenek a betegek. Mert az, hogy bemegy hozzá egy gyógytornász, természetesen beöltözve, sterilen, ezt nagyon hangsúlyozom, hogy mindenki csak úgy mehet be, hogy tetőtől talpig steril ruhába öltözve, vagy bemegy a kórházpedagógus, aki jó kedvel, és a gyereknek van kedve, tanulnak, ha nincs kedve, akkor mesét olvas neki, a pszichológus, hogyha van kedve beszélgetni, akkor beszélget, ha nincs kedve, akkor ő is beáll mesét mondani a gyerekeknek. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta segítség azt gondolom, hogy nem lehet elegendő, szóval nincsen az, ami elég, de amit a mi osztályunkon elég jól megvalósítottunk már most, és van lehetőség még újításra, és mondom ezt, hogy az otthoni környezettel, a mikrokörnyezettel fölvenni a kapcsolatot, és nem hagyni, hogy kiessen a gyerek abból a millióból, amiben ő tényleg szocializálódott eddig.
Értem.
Ez egy fontos dolog, és fontos része a munkámnak.
Értem. A hátralevő mindegy 7-8 percben, ami még hátra van ebből a műsorból, beszélgessünk egy kicsit a statisztikáról. Ugye ön említette a csontverő transplantációt. Lehet-e tudni ezt, tehát van erről pontos statisztika, hogy Magyarországon hányan várnak csontvelő transzplantációra, és mondjuk évente hány gyereknek sikerül egy ilyen transzplantáció, amely aztán adott esetben a teljes gyógyuláshoz is vezet?
Hát a csontvelő transzplantáció, ugye külön van a felnőtt és a gyerek csontvelő transzplantáció, a felnőttekről nem tudok nyilatkozni, azt tudom, hogy a kórházunkban 250 és 300 között van a csontvelő transzplantációk száma egy évben. Uh-huh. Na most a gyermekcsontvelő transzplantáció az pedig 30-35 körül van. Ennek természetesen az az oka, hogy az idő előre haladtával a felnőtt korba sokkal több...
Donor van?
Nem, hanem sokkal több a beteg. A
gyerekek, miért van ez?
Hát azért, mert a gyerekeknek a szervezete még nem elhasznált. Szóval egy gyereknek, hogyha van egy vele született betegsége, az súlyos probléma, és erre lehet megoldás a csontvelő transzplantáció, például egy vele született immunhiánynál, akkor egy csontvelő működési elégtelenségnél, ami tulajdonképpen... szintén a csontvelő transzplantáció nagyon sok esetben a végleges megoldás, de ők jóval kevesebben vannak, mint a felnőttek. A felnőtteknél sokkal több olyan beteg van, ami indikálja a csontvelő transzplantációt. Pontosan ezért van az, hogy a gyerekeknél csak 30-35 van egy évbe itt a mi kórházunkban. Ezen kívül még Miskolcon és Pécsett végeznek úgynevezett autológ csontvelő transzplantációt.
Mit jelent, hogy autológ?
Az autológ az azt jelenti, hogy bizonyos kezelés után a saját őssejtjét kapja vissza a beteg. Uh-huh. Ennek az a lényege, hogy mondjuk van egy daganatos megbetegedése, ami csak nagyon-nagyon drasztikus kemoterápiával, illetve sugárkezeléssel gyógyítható, akkor mielőtt ezt a kezelést megcsinálják, az őssejtet legyűjtik egy bizonyos technikával.
Hadd kérdezzek közben, bocsásson meg, mert az őssejtekről mindenkinek az jut eszébe, megmerem kockáztatni, nekem is, hogy a köldökzsinórvérből veszik, mert ugye ott van a leginkább ősejtben gazdag, hogy történik ez?
Az van a csontvelőbe is az ősejtet egy bizonyos mobilizáló eljárással ki lehet hozni a perifériára, vagyis a vérbe. És akkor van egy készülék, amin keresztül megy a vér.
Ez nem a centrifuga, amikor leveszik a véradás után a vért, és akkor ugye a vérkészítményeket megcsinálják?
Nem, ez egy inkább olyan, mint egy ilyen szűrő berendezés a betegnek, illetve aki a betegnek az egyik karjából is, meg a másik karjába is van egy kanül, az egyiken kifelé jön a vér, uh-huh. megy keresztül ezen a szűrő berendezésen, ahol az őssejtek fennakadnak. Ezt én most nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom el, a vérnek a többi része az pedig a betegnek a másik karján megy vissza a szervezetbe.
És akkor az őssejteket külön választva?
Az őssejteket lefagyasztjuk, és akkor amikor megtörtént a kemoterápia meg a sugárkezelés, aminek az a lényege, hogy a gyorsan szaporodó sejteket öli meg, ezért öli meg a daganatos sejteket is, de uh-huh. megöli a csontvelőbe lévő őssejteket is. Uh-huh. Tehát megtörtént a kemoterápia, meg a sugárterápia.
Tehát úgymond megmentik a régi majd őssejteket.
Így van, uh-huh. megmentik az egészséges őssejteket, és akkor azt visszakapja a beteg ugyanúgy vénás úton, mint ahogy azt levettük.
Tehát a hibernált, mert ugye ezt erre mondják, hogy hibernálják, hogy amikor lefagyasszák, ugye, és akkor azért érdemes azt visszaültetni, mert ugye az életfunkciói nem romlanak, ugye azáltal, hogy fagyasztva van. És meddig lehet fagyasztani egy őssejtet?
Azt nagyon-nagyon hosszú ideig. A lényeg az, hogy az eljárás, a fagyasztó eljárás az technikailag megfelelő legyen. 199 mínusz 198-199 fokos folyékony nitrogénbe kell, és nagyon-nagyon rövid időn belül, mert így
igen.
sérül kevésbé.
No, hát itt már ugye elkezdtünk a tudomány világába kalandozni, de még mindig a statisztikánál maradjunk egy picit, hogy gyerekekről beszélgetünk, ugye elsősorban, mert ez az ön szakterülete. Igen. Hány százalékot sikerül megmenteni? Mert hát nyilván azért sajnos mondjuk ki őszintén, van olyan is, akit elveszítenek, mert nem tudják megmenteni, de beszéljünk inkább a sikerességről, hány százalékot tudnak megmenteni és visszahozni teljesen az életbe, úgyhogy makkegészségesé válik, mert gondolom azért ilyen is van.
Itt kétféle statisztikai adatot kell sajnos említeni. Az egyik, ami a 80%-os túlélés a transzplantáció után, viszont a hosszú távú túlélés, az sajnos csak 60%-os. Ennek viszont az az oka, hogy akkor, hogyha valamilyen rossz indulatú betegség, leukémia, vagy csontdaganat, vagy idegsejtből induló daganata a transzplantációnak az indikációja, akkor sajnos a visszaesés előfordulhat.
Tehát magyarul úgy képzeljük, hogy 100 gyerekből van 20, akinél nem lehet transzplantációt végezni, 80, akinél lehet, és abból
nem,
60...
Nem, a 100 transzplantált betegből 80 éli túl.
Ja, hogy 20, aki nem.
Igen.
Hát azért mondjuk ki, azért még ez is egy szép arány, ha lehet ezt mondani ebben a helyzetben, ugye?
Hát igen, mert az az igazság, hogy azért a csontfelő transzplantáció egy nagyon
kockázatos
beavatkozás, szóval nem kis kockázatú az egész beavatkozás, azon kívül már eleve az alapbetegségek, amik miatt erre szükség van, azok nagyon nagy kockázatúak. És ezek nem mennek el egymás mellett, ezek összeadódnak sajnos, ezek a kockázati tényezők.
Igen.
És sajnos ez az oka, de én is azt gondolom, hogy a 80%-os sikeres transzplantáció az egy nagyon jó eredmény.
No hát, sok mindent lehetne még erről mondani, sajnos a műsoridőnk lassan lejár, úgyhogy nagyon gyorsan csak annyit, hogy milyen tervei vannak a jövőt illetően, akár ennél az alapítványnál, akár majd később más területen, vagy máshol, ezen a területen akár.
Hát az az igazság, hogy én szeretnék maradni ezen a területen, bővítve a munkámat egyéb más tevékenységgel, és
milyen tevékenységre
talán úgy
gondolt?
Néz ki, hogy lesz is rá lehetőségem. Arról nem beszéltünk, de a kórházba egy használaton kívüli épületből nagyon nagy társadalmi összefogással építettek egy házat, ami ahol azok a családok, akiknek a gyereke csontvelő transzplantáción esik át, azok ott megszállhatnak addig, amíg a gyerek a kórházban van, illetve akkor, amikor a gyereknek már nem kell a kórházi kezelés, de még nem mehet haza, akkor vele együtt ott élhetnek. Ezek lakosztályok.
Értem.
És van 9 lakosztály, és ez a Déméter Alapítvány az égisze alatt jött létre, és ezt meg a jelenlegi tevékenységemet ötvözve szeretném ezt folytatni továbbra is, hogyha letelt az egy évem a Vodafone alapítványnál.
És hogyha úgy döntenek, hogy nem kell a továbbiakon, vagy nem, vagy közös megegyezésre úgy döntenek, hogy nem folytatja ott, mert hát lehet nyilván az is, hogy ott folytatja, nem?
Persze, de ez tulajdonképpen ugyanaz a hely, és ugyanaz a
igen.
a környezet, amiért dolgozunk. Szóval ez nem választható ketté. Ez a két alapítvány nagyon jól összedolgozik.
Köszönöm szépen minden esetre, hogy mindenről beszélt nekünk, és hát nagyon gratulálok ehhez a tevékenységhez. Egy szép tevékenység, életeket ment, gyermekéleteket főleg. Ezt én mindig csodálattal néztem, és tiszteltem azokat az embereket, akik ilyenekkel foglalkoznak, bár ne lenne rá szükség, de ha már egyszer szükség van, akkor legyen minél több önhöz hasonló ember. És kedves hallgatókat pedig arra buzdítom, hogy hallgassanak bennünket továbbra is. Világzene, népzene, jazz következik most itt az elkövetkezendő órában. Romsics Balázs barátunknak köszönöm a technikai segítséget. Két hét múlva újabb izgalmas történettel várom önöket, és a Civil Rádió műsorai visszahallgatatok az archívumból, a www.civilradio.hu honlapon, de a http://fillagoria.atw.hu honlapon meghallgatható a Fillagoria című műsor valamennyi beszélgetése. A fillagoria@atw.hu címre pedig írhatnak is, bárkinek észrevétele, javaslata, kérdése, kritikája van műsorunkkal kapcsolatban. Kedves hallgatóink, elköszön önöktől a műsor házigazdája Ruzsa Viktor, Gasperné Sedlá Gabrielának pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Minden jót kívánunk a kedves hallgatóknak. Két hét múlva találkozunk, vigyázzanak magukra, egymásra, pláne ebben az influenzás időszakban.